Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet Istennek azt a szent igéjét, amelyet anyaszent egyházunk a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe után második vasárnapra, ige hirdetési alapigeként kijelölt. Ennek megfelelően olvasom Isten szent igéjét egy ritkán idézett könyvből, bár annál inkább ajánlott lenne ezt a könyvet olvasgatni, nagyon sok életbölcsesség van benne, leszűrődött évezredes tapasztalatok sűrűsödnek ebben a könyvben, a Példabeszédek könyvéről van szó. Példabeszédek könyve tulajdonképpen bölcs mondás, szent és bölcs mondások. Hát áldott sorozata, mindegyik mondatnál meg lehet állni, elgondolkozni sok-sok fejezeten keresztül, sok-sok vers olvasatával. Most tehát a kiemelt részt, amit egyházunk a mai vasárnapra rendelt, azt hallgassuk meg a Példabeszédek könyvének a harmadik fejezetéből, először a 19. verstől a 21-ig, és ehhez kapcsolódóan a 27. verstől a 35-ig a következő képpen. Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget. Az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoznak a magas fellegek. Fiam, ne tévezd ezt szem elől. Vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy. Neki is jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Ha van mit adnod, ne mondd embertársadnak, menj el, jöjj holnap, majd akkor adok. Ne koholj rosszat embertársad ellen, aki gyanútlanul lakik melletted. Ne pörölj ok nélkül olyan emberrel, aki nem bánt rosszul veled. Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyik útját se választ. Mert a rossz úton járókat utálja az Úr, de a becsületesekkel közösségben van. Az Úr átka van a bűnösök házán, de az igazak lakóhelyét megáldja. A csúfolódókat ő megcsúfolja, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Dicsőséget örökölnek a bölcsek, az ostobáknak pedig nő a gyalázatuk. Amen. Tehát, amit felolvastam, ünneplő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amit felolvastam, az Isten szent igéje volt, egy ritkán használt, ritkán forgatott könyvből, a Példabeszédek könyvéből, az Ótestamentumnak a bölcsesség irodalmából. Hát ez így nagyon ajánlatos olvasgatni. Másrészt meg azért szeretettel jegyzem meg, hogy azért még nem véletlenül áll itt a karácsonyfa, azért még vízkereszti időszak van, és a vízkereszt az a karácsony ünnepének a második fejezete, karácsonyi ünnepkör van még. Aztán majd az is elmúlik, mint hogy az egész esztendő és az egész életünk. Ennek a mostani szentigének két része van. A második része volt az, amire nézve éneket választottunk, vagy választottam. A felebaráti szeretet, a kölcsönös embertársi pozitív kapcsolatot tartalmazó éneket. De az ige szakasznak, mint ahogy jeleztem is, hogy 19.21 és 27.35 két része van. Az első részben a úgynevezett egyetemes kinyilatkoztatás szólal meg. Az az egyetemes kinyilatkoztatás, hogy a teremtett világ logikusan, értelemmel, bölcsességgel teremtett világ. Tehát a teremtett világ az egy rendezett világ, tehát rendje van a teremtett világnak. Ezt a fordulatot használtuk, hogy az Úr bölcsessége, az isteni szent értelem. Tehát az Úr bölcsessége teremtette ezt a világot. Ezért a nagyvilágban, a kozmoszban rend van. Rend van a csillagok világában. Én nem vagyok csillagász, még laikus szinten is csak alig-alig olvasgattam valamit a csillagászatról. De azért annyit mindannyian tudunk, hogy valami gyönyörű rend van a csillagok világában. Rend van a tejút rendszerben, ugye tejút rendszer, mondjuk, hogy rend, rend van benne. De hát túl a tejút rendszerén és a galaktikák, most éppen a minap volt a rádióban hír, hogy egy 6 millió fényévnyi távolságú eseményre figyeltek föl. Hát, ha ezt valaki Isten tisztelet végéig kiszámolja, hogy az hány, mennyi idő, tehát 6 millió fényév, amikor egy másodperc alatt a fény 300 ezer kilométert, tehát 6 millió. Hát szóval ez egy irdatlan nagy rend, gyönyörű rend a természet világában, a makrokozmoszban, na de hát ugyanilyen gyönyörű rend van a mikrokozmoszban. Fantasztikus, mennyire bíhatolt már az ember a mikrokozmosz világában, már az atommagot is szedjük szét. Hát annak aztán vannak rossz következménye is, reméljük csak jó következménye lesz ezután, hogy ezt a Csernobilit nem kell még egyszer kiöntenünk majd. Tehát csodálatos rend van a makrokozmoszban, a mikrokozmoszban, és tudjátok, ősi tétel. Ezt azt hiszem, hogy senki nem fogja vitatni közülünk, hogy rend magától nem keletkezik. Nem volt még az a konyha, vagy hálószoba, vagy nappali, ahol a dolgok kvázi maguktól rendeződtek volna, és egyszer csak szép patika rend lett volna ott az említett helyiségekben. Rendetlenség az keletkezik, de a rend nem keletkezik magától. Ahol rend van, ott rendező van, ahol tervszerűség van, ott tervező van. Mi ezt a rendezőt, mi ezt a szent tervezőt Istennek nevezzük, a Teremtő Istennek. Ne tévesszük ezt szem elől. Olyan szépen mondja itt a Szentige, hogy fiam, ne tévezd ezt szem elől. Vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy. Légy okos, hogy fölismerd a természet rendjét, a csillagvilágok rendjét, és a rend mögött felismerd a rendezőt, aztán azt a rendezőt, aki úgy gondolta, úgy döntött, hogy az ő egyszülött fiában belép a történelem kalitkájába, ebbe a kis porszem földgolyónak a emberiség történetébe, sőt úgy döntött, hogy ha akarod, akkor belép a te életedbe is, akaratod ellenére nem lép be, mert ő igazán tiszteletbe tartja az akaratszabadságot. De ha akarod, akkor belép az életedbe, hozva áldást, békességet, fényt, erőt, de hát ez a te akaratod. Ne tévesszük házt ezt szem előtt, fiam, ne tévezd ezt szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy. A teremtés bölcsességét le lehet olvasni arról is, ahogy a Szentige mondja, hogy az egek beszélik az Úr dicsőségét. Hát ugye az egek a szikrázó szépségükkel beszélik az Úr dicsőségét, beszélik, hogy értelmes tervező van ott a mögött. Az egész kozmoszt áthatja egy értelmes tervezőnek. Ama egyénisége, amiből leolvasható, hogy milyen nagy gondoskodó szeretettel teremtette ezt a világot. A kozmosz, a káoszból csiszolt gyémánt. Talán sokan tudják, hogy a kozmosz, ez a szó, hogy ugye, világnak mondjuk, de a kozmosz eredetileg azt jelenti, hogy csiszolt gyémánt. Tehát görögök így gondolkoztak a világról, hogy ez egy gyémánt, csiszolt gyémánt, gyönyörű rend van a természet világában is. Még a múlt században, az 1950-es évek elején az egyik híressé vált fizikus konferencián vagy kongresszuson Albert Einstein nyilatkozott, amikor megkérdezték tőle a híres tudóstól, hogy ő szerinte van-e Isten, hisze Istenbe. És ott 52-53 táján nálunk sötét idők járták, de hát azért volt a világnak olyan része, ahol világosság volt a fejekben. Albert Einstein azt nyilatkozta, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy azokat a finom, csodálatos, lenyűgöző összefüggéseket, amelyeket ő, mint kutató fizikus felfedez, hogy ő gondolhatta volna el elsőnek. Igen, kell lenni egy olyan intelligenciának, aki ezt az egész mindenséget megtervezte. Albert Einstein odáig jutott el, róla készült filmben is ezt idézik, hogy kell lenni tehát egy mindenek feletti zseniális intelligenciának. Mi pedig eljuthattunk oda, hogy igen, ez a zseniális intelligencia, ami mennyei atyánk, aki Jézus Krisztusban belépett ebbe a világba. Ez egy fontos kijelentés volt, hiszen az elmúlt évszázad, a 20. évszázad, 19.-20. még a tudomány nevében úgymond támadta Isten létét, és még abban a században nagyon sok tudós érvelt különböző kacifántos módon, de ennek ellenére már akkor elkezdődött valami szellemi megvilágosodás. Egymás után jelentek meg az olyan könyvek, hogy modern természettudósok Isten bizonyítékai. Egyik ilyen könyv is a rendelkezésemre állt, a bevezetőben van egy történeti visszatekintés, és megállapítja a szerző, hogy a legnagyobb tudósok, azt mondja, hogy a kopott filozófusok, meg a politikától megfertőzött filozófusok voltak istentagadók, de a legnagyobb tudósok, akik beletekintettek akár a mikrokozmosz titkaiba, vagy a makrokozmosz titkaiba, a legnagyobb tudósok, azok levették a kalapjukat, és azt mondták, hogy megadjuk azt a tiszteletet Istennek, ami kijár neki. Ez a kalap levétel egyébként pasztőrre vonatkozik, aki mindig levett kalappal ment el a templomok előtt. Nos, a modern tudósok is eljutottak idáig. Van egy új irányzat, ami már legalább 30 éves, hozzánk egy olyan 10 éve jutott el, persze sokakhoz nem jutott el, mert hát mondjuk a média nem elsősorban ezt tálalja. Az úgynevezett intelligens design, ez egy fogalom már vált a nagyvilágban, ez azt jelenti magyarul, hogy az értelmes teremtés. Ez egy kb. 30 éves tudományos irányzat, amikor tudósok tesznek bizonyságot az Isten létéről, a teremtett világ szerkezetéből kiindulva, pontosan Pál apostol logikája szerint, aki híres levelének első fejezetében ezt írja, ami megismerhető az Istenből, írja Pál a római levélben, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra, ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, és most figyeljünk, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Már Pál apostol is azt mondja, ha értelmesen vizsgáljuk a teremtett világot, akkor meg kell, hogy világosodjunk, teremtője van a teremtett világnak. Tehát az istentagadásra racionális mentség nincsen. Az intelligens tervezettség az a tudományos megközelítés, amely szerint az univerzumban megfigyelhető fizikai és biológiai rendszerek intelligensek, vagyis céltudatos tervezés nyomán jöttek létre, nem pedig véletlenül, irányítatlan természeti folyamatok révén nem, hanem a teremtő az értelmes teremtő révén. 2001, tehát ez most már 11 éve, 2001 óta Magyarországon is működik egy ilyen csoport, így hívják őket, hogy az Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesülete. Ennek a rövidítése, hogy értem. Arra törekszik ez a mozgalom, hogy az intelligens tervezettség érvrendszerét felmutassa, valamint az evolúció elmélet hiányosságait megismertesse a nagy közönséggel és az érdeklődő nagyvilággal. Ennek érdekében ez az egyesület könyveket, filmeket jelentetett meg, tagjai konferenciákat és tudományos vitákat szerveznek, valamint előadásokat tartanak. A teremtett világ logikus, rend van benne. De ennek a világnak van egyetlen egy lakója, aki folyamatosan megzavarja ezt a rendet, erkölcsi rendetlenséget teremt, és ez az ember. Így hát fontos a második rész is, ahol tanítást kapunk a rendhez való visszatérésről, a rend szükségességéről. A második részben a Szentige ezekkel a tételekkel foglalkozik, mai kifejezéssel így mondanánk, hogy szociális érzékenység, a rászorulóknak a figyelembe vétele. Így mondta a Szentige, hogy neki is jót tenni a rászorulóval, ha módod van, hogy megtedd. Ha van mit adnod, ne mondd embertársadnak, hogy majd holnap, akkor jöjj vissza. Szociális érzékenység, mondhatnánk mi, és itt most azzal a kicsit leült ötlettel fordulok a testvérekhöz, már nem is az ötlet ült le, hanem a megvalósítása, hogy esetleg ez a Szentige indítson bennünket arra, hogy működtessük újra. Mert nem szüntettük meg, csak leült. Működtessük újra azt az akciót, hogy tartós élelmiszer a lelkészi hivatalba a betévedő rászorulóknak, mert sajnos vannak. Erről beszél a idézet 27.-28. vers, az a bizonyos éléskamra akció. Lehet, hogy áldás lenne rajtunk, ha újra felújítanánk, hogy tartós élelmiszer, mikor éhezők bejönnek hozzánk, persze pénzt kuncsorognak, hogy akkor élelmiszert tudnánk adni. Vagy a másik, amiről szó van a 29. versben, az lényegében a 7. parancsolat, a 29. vers, ne koholj rosszat embertársad ellen, aki gyanútlanul lakik melletted. Vagyis hát ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, mert tudjátok, gyilkos a szó. Vagy az értelmetlen pörölés, a veszekedés mennyire távol van az Isten rendjétől, a cirkuszolás istentelenség, a Szentige tanítása szerint. És azt mondja a Szentige, hogy ne irigyeljük az agresszíveket, akik mindig mindenkin keresztül gázolva, úgymond megvalósítják önmagukat, vagyis ne irigyeljük a hatalmaskodókat, mert utálja az Úr a rossz úton járókat, idézem a Szentigét, a csúfolódókat. És megszólal ebben az igében az ígéret, hogy kegyelmet ad az alázatosoknak, áldást a bölcseknek. És bölcsnek tulajdonképpen könnyű lenne lenni, mert a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Ennyi. A bölcsesség nem azt jelenti, hogy kitanultam az emberiség filozófia történetének az összes fő művét, hanem a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Ez a bölcsesség kezdete. És ebből bontakozik ki aztán az a szépen és szentségesen sugárzó áldott helyzet, amikor ez a bölcsesség már messzebb sugárzik. Nos, kedves testvérek, világos. A teremtett világban rend van, szent rend. Szóltunk a csillagokról, a természetről. Mert rendezője van annak, teremtője van annak. És Isten ránk bízta ezt az embervilágot, arra a néhány tanítványára, ott a hegyi beszédben, és persze majd a tanítványok tanítványára. Isten ránk bízta az embervilágot, nekünk egyenként kellene hozzájárulnunk az erkölcsi rendhez, a bölcs rendhez, az értelmes életrendhez. Ez lenne a keresztény etika, a keresztény életvitel. Ősi képpel így fogalmazta meg egyszer egy nagy igehirdető, tehát ezt a képet, amit ő megfogalmazott, természetesen értsük jelképesen. Egy ősi kép, már idéztem valamikor régebben is, hogy Isten megsózta a tengereket, hogy meg ne bűzhödjenek, és az embertengert pedig nekünk kellene megsózni. Amikor Jézus azt kéri a tanítványaitól, hogy legyetek só. Isten lelke tegye világossá számunkra mindezt, ezt a küldetést, hogy hozzájáruljunk a rendhez, az embervilág rendjéhez, megszentelt élettel. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a teremtett világ csodálatos rendjét, a csillagvilágokét, vagy az atommag világájét. És add, hogy felismerhessünk ezáltal téged, a nagy rendezőt, a teremtőt. És áld meg lelkeddel az életünket, hogy az embervilágban hozzájáruljunk az erkölcsi rendhez, fiat segítségével, szent lelked vezetésével. Urunk, hallgass meg minket. Amen.